Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok, a nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Néveri Igor. Kiköthet Tenerifén a fertőzött óceánjáró, az utasokat hazaszállítják, két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét. Esküdtesznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is. Szakértők szerint az emelt szintű vizsga nehezebb, a középfokú viszont könnyű volt a mai történelem érettségim. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. Következnek a részletek. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a Zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében is. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen. A fertőzés miatt egy hajó nem köthetett ki a Zöldfoki köztársaságban. Délután viszont a spanyol kormánytól engedélyt kaptak arra, hogy Tenerifén a partra menjenek, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Muntán Erik összefoglalója.
Egy kisebb hajóval szállították a partra a hantavírussal fertőzött utasokat a Hondius nevű óceánjáróról a Zöldfoki szigeteknél. A betegek csak azért kaptak engedélyt a partra lépésre, mert azonnal szállították is őket tovább kezelésre Európába két külön géppel. A hajó fedélzetén már három ember halt bele a fertőzésbe, amelynek okozójáról szerdán kimutatták, hogy emberről emberre terjed. A műveletet a legszigorúbb biztonsági előkészületek mellett hajtjuk végre az összes hatóság bevonásával, jelentette ki a Zöldfoki szigetek egészségügyi minisztere. A hantavírus ellen nincs sem védőoltás, sem hatékony gyógyszer, ezért a megbetegedések csak nem 40%-a halállal végződik. A fertőzés terjedésétől tartó afrikai országok napok óta nem adnak engedélyt a hajónak a kikötésre. A padhelyzetet a spanyol kormány oldotta fel azzal, hogy a Kanári-szigetekre irányította a hajót. A szigetek vezetése hiába tiltakozott a döntés ellen. Sem a Kanári-szigeteken élő emberek, sem a vezetés nem lehet nyugodt, ugyanis a ránk leselkedő veszély valóságos. Nem tudjuk, milyen állapotban vannak az utasok, és azt sem, hogy hányan fertőződtek meg. Azt sem értjük, hogy miért jönnek ide, amikor orvosi felszereltségű repülőgép evakuált utasokat a Prájai repülőtérről, mondta a Kanári-szigetek elnöke. A spanyol kormány azonban szerdán megadta a kikötési engedélyt. A nem spanyol állampolgárokat hazaküldik, míg a spanyolokat Madridba viszik, ahol karanténba fognak kerülni. A mai állás szerint az utasok és a személyzet tagjai közül mindenki tünetmentes. A fedélzeten maradt emberek közül senki sem mutatja a megbetegedés jeleit. Indokolta a döntést a spanyol egészségügyi miniszter, aki leszögezte, hogy a Kanári-szigeteket nem fenyegeti veszély. Az afrikai partok közelében fekvő, de Spanyolországhoz tartozó szigeteken azonban a hírek hallatán sokan aggódnak. Mi egy kis szigetcsoport vagyunk, rendkívül készségesek, ha segíteni kell másoknak, és el kell látni az embereket, de szerintem ez túlzás. Az emberek félnek, vélte egy tenerifei nő. Eközben Dél-Afrikában dolgoznak a kontaktkutatáson, hogy feltérképezzék, kikkel érintkezhetett az országban kezelt fertőzött brit páciens, aki szintén a hajón utazott. Az egészségügyi személyzettel együtt eddig 62 érintett van. Dél-Afrikában egyáltalán nem őshonos ez a kórokozó, ezért is van belőle ekkora felfordulás. A hantavírus jellemzően rákcsáló körülékével terjed, az emberek általában így fertőződnek meg. Az emberről emberre terjedő fertőzés szokatlan. Magyarázta a Pretóriai Egyetemi Klinika Fertőző Betegségek Osztályának vezetője. Két beteget ugyanakkor már napokkal ezelőtt Európába vittek. Egy férfit a Zürichi Egyetemi Kórházban kezelnek, tünetmentes feleségét pedig karanténba helyezték. Az Egészségügyi Világszervezet szerint eddig 8 hantavírusos esetet azonosítottak a hajón. A három elhunyt mellett egy ember életveszélyes állapotban van, 4 másiknál enyhébb tüneteket észleltek.
800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky tájékoztatása szerint a Dnipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet. Vlagyimir Putyin korábban a pénteken kezdődő győzelemnapi ünnepségek idejére hirdetett tűzszünetet. Moszkvában már készülnek a szombati parádéra, idén azonban nem vonulnak fel nehéz haditechnikai eszközök a Vöröstéren. Az ukrán elnök szerint ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Ez szerint a program 10 órakor Sulyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredményt megállapító döntése jogerőre emelkedett.
Vitézi, a Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek. Ezt mondta Gulyás Gergely, a Fidesz következő frakció vezetője. A Fidesz kormányok 16 éve alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt, a reálbérek és az állami vagyon megduplázódott, több mint 1 millió ember jutott munkához, az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban, sorolta a leköszönő miniszter.
Reményeink szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek.
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky a Facebookon. Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Alig több mint egy hónap és életbe lép az uniós migrációs paktum. Elemzők szerint az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a kötelező szolidaritást, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként mintegy 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek. A jelenlegi kormány többször elutasította a paktum végrehajtását, de Magyar Péter leendő miniszterelnök is azt mondta, szigorú álláspontot képviselnek az ügyben, ugyanakkor meg akarják szüntetni a napi 1 millió eurós büntetést is. Mészáros László összeállítása.
Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 000 fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 000 illegális határátlépő érte el a szigetet.
Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullámról van szó. A Migráció Kutató Intézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországon maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 000 eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősítené a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a rivál.
És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térfélről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne legyen, ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat.
Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok benemtartása miatt kell fizetnie. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. Több lakás épült az első negyed évben, mint tavaly az azonos időszakban Magyarországon. A legnagyobb bővülés a fővárosban és a megyei jogú városokban volt, míg a községekben csökkenés mért a központi statisztikai hivatal. A hazai lakáspiacon átrendeződésre számítanak a szakemberek. A múlt hónapban csökkent az aktivitás, amihez a húsvét és a választás is hozzájárult. Illés Anna összefoglalója.
Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén,
közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt az eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlás tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
A KSH adatai szerint az első negyed évben több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több mint egy év korábban. A községekben csaknem 10%-kal csökkent az új eladó lakások száma. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A KSH közlése alapján Budapesten az új lakások többsége csaknem 90%, a 10., 11. és a 13. kerületben épült fel. Balogh László arról is beszélt, hogy a budapesti ingatlanárak az elmúlt időszakban elkezdtek fölzárkózni a régiós fővárosi árakhoz.
Már nincs akkora szakadék Varsó, Pozsony, Prága és Budapest között, mint amit láttunk korábban. Ez pedig azt is magával hozhatja, hogyha külföldről nézi valaki a budapesti lakásárakat, akkor ezek már nem annyival olcsóbbak, mint amennyi differencia volt a későbbiekben. Ez pedig szintén visszavetheti a külföldi befektetőket, például a budapesti ingatlanpiacról, és főleg ebben a felzárkózásban nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint. Tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
Az ingatlan.com friss elemzése szerint az új lakóingatlanokon belül a lakások négyzetméterára minden település típus esetében meghaladja az 1 millió forintot, Budapesten pedig 1,7 millió forint. Újépítésű házaknál a vármegye székhelyeken és a községekben az átlag még 1 millió forint alatt van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a január és március közt kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt országosan.
A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek. Erről a köztestület új elnöke beszélt a közmédiában. Pósfai Mihály hangsúlyozta, az új rendszerben önálló gazdálkodást és kutatási lehetőséget biztosítanának a tudományos műhelyeknek. Emlékeztetett, a Hunren hálózat, valamint az Eötvös Loránd Tudomány Egyetemhez csatolt 4 humán és társadalomtudományi kutatóközpont vezetői is jelezték már, szeretnének visszakerülni az MTA-hoz. Hozzátette, a hálózat visszacsatolására a kutatók elégedetlensége miatt van szükség, illetve azért, mert hosszú távon fennáll a veszélye annak, hogy az intézetek elesnek az uniós támogatásoktól.
Kifejezte a 13 főigazgató is az aggodalmát, a lendületcsoportvezetők és Európai Kutatási Tanácson pályázaton díjnyertes legjobb kutatók Magyarországon, a leghíresebbek, illetve akik a legmagasabb színvonalat képviselik, ők is kifejezték azt, hogy ez így nem jó. Na most, ha nem jó, akkor az akadémia ilyen közvetítő, moderátori szerepet tölthet be abban, hogy az összes érdekelt féllel együtt kidolgozzunk egy jobb megoldást. A jobb megoldásból az egyik lehetőség az, hogy valamilyen formában újra a Magyar Tudományos Akadémiához kerüljenek ezek az intézetek, de nagyobb fokú autonómiát élvezve, mint régen, tehát autonóm gazdálkodás, autonóm kutatás.
Az emelt szintű vizsga nehezebb, a középfokú viszont könnyebb volt a történelem érettségén szakértők szerint. Csaknem 80 ezeren vizsgáztak közép vagy emelt szinten. A feladatsorban a honfoglalás, a reformáció és a dualizmus is szerepelt. A középszintű írásbelin a görög és római építészet, a középkori egyház, a magyarországi holokauszt és Kádár kultúrpolitikája is téma volt. Eszét pedig a céhekről, Németország 1938-as terjeszkedéséről, illetve Első Károly uralkodásáról, vagy a Rákosi diktatúráról lehetett írni. Jávor Miklós összeállítása.
Nyilván vizsgahelyzetben máshogy teljesít az ember, de nem szorított az idő szerencsére, abból is elég volt, és azt gondolom, hogy teljesen az volt, amire számítottunk, és megoldhatóak voltak a feladatok.
Így értékelte a vizsgát a Veszprémi Lovasi László gimnázium érettségizője. Sági Tamás Patrik szerint a tesztekben és az esszé feladatokban is az elmúlt években tanult és gyakorolt ismereteket kérdeztek. A feladatokhoz mellékelt forrás szemelvények pedig megkönnyítették a válaszadást. Az emelt szintű vizsga a szokottnál nehezebb, még a középfokú kissé könnyebb volt. Erről már a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképzőiskola történelem oktatója beszélt az írásbeli érettségi után. Jancsó Katalin hangsúlyozta, középszinten a teszt és esszé kérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni, valamint nagy előny, hogy ennél a vizsgatípusnál végig lehet történelmi atlaszt használni. Az emelt szintnél ugyanakkor már több speciális kérdés, például az amerikai elnöki rendszer és a bolsevik forradalom is helyet kapott, a helyes feladatmegoldás pedig a középszinten elvártnál nagyobb logikai és kritikai gondolkodást, valamint több általános műveltséget kívánt a vizsgázótól, tette hozzá a szaktanár.
Emelt szinten igenis szükség van pótórákra, tehetséggondozásra, mi ezt megvalósítjuk, és akkor mindenféle témától, az ókortól egészen a jelenkorig gyakoroljuk és nézzük a forrásokat, grafikonokat, statisztikákat, mindenféle adatot felhasználunk. Az emelt szint az elmúlt évekhez képest nehezebb volt, igazából mert a jelenkorra és az újkorra koncentrálódottak a témakörök. A középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom.
Csütörtökön angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Linzmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezet véglegessé válik.
A kiegészíteni való az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a három gyerekes anyáknak is ez szíjamentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet alapító elnöke a közmédiában elmondta, az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukban rászoruló családok kaphattak fejenként maximum 80 000 forint támogatást, amelyet gyermekük szemüveg vásárlására fordíthattak. Edvi Péter hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb hazai bank is felajánlotta segítségét a program finanszírozásához, és amint egy 50 000 ügyfele mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a szemüveg támogatásra, ezért tervezik a program folytatását.
Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemekhez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 000-nek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk.
Időjárás jelentés.
Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Budapesten 21 órakor 21 Celsius fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1010 hektopaszkál, gyengén emelkedik. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, hamarosan kezdődik a sportvilág, a hírszerkesztő Naményi Krisztina, valamint a technikai munkatársak Fácán Andrea és Hajósi Bence nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Műsor ajánlott. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Egy édesanya, akit 5 gyermekével hagyott magára a férje, és 2 munkahelyen dolgozik egyszerre, hogy egyenesben tartsa magukat. Budapesten a 7. kerületben élnek az Erzsébet családok átmeneti otthonában, hogy időt és lehetőséget kapjanak a megkapaszkodásra. Mit jelent az otthon, ha átmeneti?
A hely. Riportműsor csütörtökön délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban.
Várja önöket a műsorvezető, Bakanita. Őseink hitvilágáról.
Már Herodotosz leírta a szkítáknál ezt a szertartást, illetve 13. századból még vannak olyan feljegyzések, amelyek már itt a Kárpát-medencében az őseink által ilyen kőz általi megtisztuló szertartást írnak le, és hát én ennek kerestem a forrásait.
Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Sólyomfi Nagy Zoltán néprajzkutató hagyományőrző zenész. Gondolatébresztő beszélgetés holnap 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Az országgyűlés alakuló ülésének közvetítése. Május 9-én 10 órakor az M1-en a Dunán és a Kossuth Rádióban.
Ez a Sportvilág.
Drámai véghajrá után nem lesz a négyes döntő tagja, a Veszprém a férfi bajnokok ligájában kézilabdáról van szó. Bejutott a világkupa 8-as döntőjébe a magyar női vízilabda válogatott, elhunyt Fazekas László az Újpest 9-szeres bajnok labdarúgója. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
Sportvilág.
Jelenleg is zajlik a labdarúgó bajnokok ligája elődöntőjének visszavágója. Bayern München PSG a 69. percben 0-1, ami azt jelenti, hogy a párizsiak most már 2 gólos előnnyel akár a legjobb kettő közé, vagyis a döntőbe jutásban bízhatnak a budapesti fináléban. Dembélé rúgta a gólt a 3. percben, és jelen állás szerint, mondom, 2 gólos az előnye a címvédő párizsi alakulatnak. Természetesen a Sportvilág folyamán figyelemmel kísérjük az elődöntő alakulásait. Anderson Essity és Abubakar Keita szerződését felbontotta a labdarúgó NB1-ben kieső DVTK, a nigériai, illetve elefántcsontparti régió kontraktusát egyaránt közös megegyezéssel szüntették meg a klub közleménye szerint. Keita tavaly szeptemberben a Nyíregyházától igazolt a DVTK-hoz, 19 bajnokin 2 gólt szerzett a borsodi gárdában. Essity 2025. júliusában szerződött Miskolcra, 17 bajnoki jutott szóhoz az élvonalból búcsúzó együttesben. A 4 közéjutás volt a tét a férfi kézilabda bajnokok ligájában. 1 gólos előnnyel utazott Berlinbe a magyar bajnok Veszprém. A tudósító Cseszegi Balázs.
Végig mérkőzésben volt a Veszprém, sőt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy ismét eljusson a kölni bajnokok ligája 4-es döntőjébe, pedig nagyon rosszul kezdett a veszprémi együttes a Max Schmeling Halléban. 5-1 volt már a hazai együttesnek. Onnantól kezdve elkezdett ugyan zárkozni a Van Veszprém, hiszen egyre jobb teljesítményt nyújtottak, főleg mezőnyben a játékosok, de aztán korán ez is elkezdett találkozni a labdával. Ugyan 17-11-re vezetett még az első félidőben a hazai együttes, a német gárda, de aztán Krikau időkérése után a szünetben már csak 2 volt az előny, ugyanis egy 4-0-ás veszprémi széria következett, 17-15. A második félidőben pedig végig a közelében volt a Veszprém annak, hogy megnyerje ezt a találkozót, hiszen hol 1-gyel vezetett, hol 2-vel vezetett a Füksze, hol 1-gyel itteni tudott a Veszprém, sajnos a vezetést azonban nem tudta átvenni. 27-24-nél már kezdtük temetni a veszprémi reményeket, de nem a veszprémiek, korán ez egészen elképesztően védett, Hesán pedig lődözte a gólokat, és a végén 31-30-as Füksze vezetésnél támadott a Füksze a világklasszis és 10 gólig jutó Gidzel kezéből kicsúszott a labda, a Veszprém támadott, és 2 percre még ki is állították Lasse Andersont, hiszen Martinovicsot átlövés közben fellökte, sajnos az időntúli szabaddobásból nem lett semmi, jöttek a 7 méteresek, és Hugo Descamps, ahogy a mérkőzésen sajnos a legfontosabb utolsó 7 méterest, így a legfontosabb első 7 méterest is kihagyta a büntető lövések során, ráadásul még Nedim Remili is hibázott, ugyan Corrales még megfogta Aftegum 7 méteresét, sajnos az 5. berlini 7 méterest ki más, mint Matthias Gidzel értékesítette. Így aztán 69-68-as összesítéssel, ezen a mérkőzésen pedig 35-33-mal a Füksze Berlin nyert és jutott a bajnokok ligája kölni 4-es döntőjébe.
Barcelona Nantes 31-21, itt 63-51-es összesítéssel a katalánok a 4-es döntőben, és Aalborg Sporting 37-36, 68-67-es összesítéssel a dánok jutottak tovább. Holnap majd Magdeburgban játszik a Szeged együttese, így lesz teljes a kölni 4-es döntő mezőnye. Idehaza a bajnokságban a Ferencváros idegenben 38-32-re nyert a Tatabánya otthonában. A találkozó után a két vezetőedző nyilatkozott. Először Pásztor Istvánt hallják, a Ferencváros mesterét a riporter Tóth Bálint.
Sikerült, amit terveztünk, hogy a hármas védőket sokat foglalkoztatjuk. Ott mögötte a beálló, amikor megtalálta végre a jó mozgásokat, gyakoroltuk ugyan a héten, de meccsen jön ki az, hogy mikor, hogy a legjobb a lemozgás, az átlövők játéka, milyen ütemben érkeznek. Végül is ez volt a terv, ezt tök jól megcsinálták, nem kell motiválni egy élsportolót. Külső motiváció az semmit nem ér. Itt most volt belső motiváció, néha túl is csordult, benne van a pakliban, ehhez mértem presztízsort, meg kemény meccs volt. Nagyon-nagyon jól esett, megmondom őszintén. Nagyon be akartuk bizonyítani, hogy így párharcban jobbak vagyunk a Tatabányánál.